Folytatódik a nap vendégét a Tende Femen, én Mezé Dániel vagyok, és vendége Márva Mátyás, a Magyar Testnevelési és Sporttanári Egyetem munkatársa, NBA szakértő és az NBA iránt lelkesedő ember. Matyi, úgy fejezted be itt az előző rész végén, hogy te már 8-10 évesen a kosárlabdázás felé, és főképpen az NBA felé fordultál, és hogy rajongtál a kosármeccsekért. És azt is mondtad, hogy a szakdolgozatodat az NBA-ből írtad, de mi volt annak a dolgozatnak a témája? Tehát mi az, ami érdekelt, amikor diplomát szereztél?
Gazdasági szempontból közelítettem meg a ligát, és sportmenedzserként, illetve sportszervezőként végeztem. Tehát itt elsősorban nem az volt a célom, hogy edzői szemmel nézzük meg a ligát, hanem hogy milyen sportgazdasági, vagy milyen liga szempontjából lebonyolítási rendek vannak. És gyakorlatilag egy szakdolgozatnál nagyon sokszor előjön valamekkora hipotézis. Nekem inkább az volt a cím, hogy egy leíró út mutassa meg, és valamennyire összehasonlítsa, amit az Európa, illetve a magyar lebonyolítási rendel, mert azt vettem észre, hogy ami Amerikában történik, azt kis idővel később másolják. Vagy inkább átveszik, talán ez egy szebb szó. Magyarországon is, Európában is, akár csak a rájátszás rendszerét, alapszakasz plusz rájátszás, és most az NBA már pár éve azon is fejlesztett, és lehet, hogy ezt is be fogják vezetni, hogy play-in rendszert fognak működtetni. És gyakorlatilag akkor én leírtam azt, hogy mi van a háttérben. Ehhez kaptam anyagokat a Serbenc Tamás rektor úrtól is, illetve kutattam is, hogy néz ki a draft rendszer, hogy játékosokat hogyan tudnak beiktatni, új játékosokat az egyetemi kosárlabdából.
Majd, hogy nem a kulcsa a ligának, mert hogy a tehetségeket, ha nem is igazságosan, de sokkal jobban osztja el, tehát nem fordulhat elő, mint itt mondjuk a Real Madrid, de hogy olyan költségvetéssel rendelkezik, hogy folyamatosan elszívja a legjobb játékosokat, hanem talán kiegyensúlyozottabb a rendszer.
Igen, és talán ez egyik fegyvere vagy kulcsa az NBA-nek, hogy ahogy te is mondtad, kiegyensúlyozott. Bizonytalan a kimenetel. Igyekszik úgy csinálni, hogy minél igazságosabb legyen. Ezért is van fizetési sapka. Ebbre is kitérek a dolgozatban, hogy ott nem lehet csak úgy bármekkora összegeket adni, hogy mik egy nagy bevétele rendelkező csapatnál, ami elnyomnál kicsiket. És akkor tudjuk, hogy 10 szezonból 7-szer a Real Madrid fog nyerni. Ott nem. Most, hogy az utolsó 7 évet nézzük az NBA-be, 7 különböző bajnok lesz. Tehát aki most nyer, mindegy, hogy a Pacers vagy a Thunder, az nem nyert az előző lévő 6-ban, és az a 6 is teljesen különböző csapat, mert mindig új és új bajnokok vannak. Gyakorlatilag ez volt a célja szerintem az NBA vezetőségének is, hogy ilyen szintű bizonytalanság és változatosság jön elő.
Hát Európában nem is lehetne ezt már a futballban bevezetni, például mondjuk egy City, vagy egy PSG, egy Paris Saint-Germain, vagy egy Real Madrid, vagy még sorolhatnám, de akár egy Newcastle United tulajdonosi köre is, amely ugye a Real nem, de egyébként a többi az arab főképpen, és hihetetlen milliárdokat tesznek a futballba, nem mennének bele.
Nem, valószínűleg ez nem lenne, nem lehetne ezt megoldani, ráadásul az NBA-ben még ezt tovább akarják szigorítani, mert jól tudom, a fizetési sapka a szilárd az NHL-be például, tehát azt nem lehet áthágni, az NBA-ben pedig puha ez a sapka, mert azt jelenti, hogy átléphetjük, csak luxusadót kell fizetni. És talán nem esküdnék meg rá, de pont a Thundernél van az, hogy nem is lépik át a luxusadót, hanem sikerült egy olyan csapatot összekreálni, ami gazdaságilag is a határ alatt van, és pénzügyileg is hosszú távon működhethető, ha ez így marad.
És akkor te ebből írtad a szakdolgozatodat, és hoztál következtetéseket, hogy mit lehetne, vagy kellene Európában, de akár Magyarországon? Magyarország tud olyan szempontból szereplővé válni, hogy van olyan módosítás, vagy ötlet, ami esetleg itt is alkalmazható?
Talán az egyetemi életnek a felfuttatása.
Aha.
Mert itt teljesen máshogy működik az utánpótlás, akkor is máshogy működött. Azt elérni, hogy az egyetemeknek a bajnoksága olyan magas színvonalon működjön, hogy a csapatok onnan akarjanak játékos választani, és akár legyen egy draft is, az sokkal pörgősebb, izgalmasabbá tenni a működés. Ráadásul Magyarországon a mobilitás az nem annyira bonyolult, mint Amerikában. Azért egy Boston-Los Angeles távolság az nagyon nagy. Itt van egy Nyíregyháza, Szombathely.
Nem is tudom mennyi. 4000, 5000? Nagyon sok.
Hát nagyjából 5 óra repülővel.
Igen.
Itt meg...
Nem tudom én.
Minden nagyon sok. Tehát több ezer kilométer. Más az időzóna. Itt azért az egyszerűbb.
Nyíregyháza, ez a legerszeg között. Ez
igen,
az időzóna eltorolgás.
Hát nincs. És nem is lesz. És ugye ilyenkor előfordulhat az, hogyha én mondjuk zalaegerszegi csapatként kinevelek egy játékos, az nem feltétlenül nálam fogja folytatni.
Uh-huh. És most beszélünk a diplomamunkádról, de azt követően végzel olyan tevékenységet, ami analitikai, vagy jellemző, vagy gazdasági szempontú, tehát hogy foglalkozol még így akadémiai, tudományos szinten a kosárlabdával?
Adatrögzítői csapatot vezettem, akik a tavalyi szezonban, illetve az idei szezonban is a több ligának a különböző statisztikáját ellenőrizték napi szinten, és gyakorlatilag az volt ott a cél, hogy az adatbázis az minden egyes nap a megfelelő képet mutassa. Ehhez egyfajta automatizmus mellett manuálisan kellett ellenőrizni, és hogy gyakorlatilag nem csak az NBA, hanem a többi nagyobb ligát is, a németet, az olasz, a spanyolt, azt napi szinten ellenőriztük, úgyhogy gyakorlatilag igen. És hogy az már csak egy plusz nekem, hogy én szeretek emellett még jobban belemenni az elemzésbe, és élőben is, vagy akár felvételről, de teljesen megnézni a mérkőzéseket. Elsősorban NBA-t, de azért nyilván egy spanyol bajnoki, egy WNBA is most már azért izgalmas.
Mit érdemes nézni kosárlabdában az NBA-n kívül, mondtad a spanyol bajnokit, és...
A WNBA-t mindenképpen, az olasz bajnokság, hát a magyart muszáj. De azt,
és milyen a magyar? Milyen színvonalon a magyar?
Azt régen se, és most se nagyon követtem, de ott nagyon sokáig a Falkó azért most egyeduralkodó volt, és megcsinálták azt az érdekességet, hogy nem külföldről igazoltak olyan játékosokat, akik az NBA-be talán kevesek lettek volna, és majd akkor itt ők lesznek a sztárok, hanem összefogták a magyar válogatottnak a nagy részét, és gyakorlatilag nem a légiósokra támaszkodva, olyan játékosokat hoztak össze, akik nyáron is együtt vannak. És ez olyan kohéziót alkotott, amivel a Falkó nagyon sokáig most bajnok volt. Aha. Ez szerintem nagyon jó irány, de hát most jól tudom, idén nem sikerült a bajnoki cím.
Na, de kanyarodjunk vissza az NBA döntőhöz és az ötödik mérkőzéshez, amely ugye ma éjszaka, holnap hajnalban kerül majd megrendezésre, az Indiana Pacers és Oklahoma City Thunder jelenleg 2-2-re áll, és jön a folytatás. Mi várható ebben a folytatásban? Ugye sikerült elkerülni ezt a bizonyos nagyon nagy meglepetést okozott volna Indiana 3-1-es vezetés, ugye egyetlen olyan csapat volt, amely 1-3-ról fordítani tudott az NBA finálék történetében. Most 2-2, minden nyílt.
Továbbra is meglepődnék, hogyha nyerne az Indiana.
És most, de ezt most már azért óvatosabban mondod.
Most már sokkal óvatosabban, igen. Most bevallom férfiasan, 4-2-re nem számítottam. 4-1-et jósoltam a Thunderre, mert hogy a Pacersben van annyi kraft, hogy egyet elhoz. Most már 2-t hozott el, de nem szabad elfelejteni, hogy a hazai pálya ennél a párhasznál nagyon fontos, főleg a Thunder szempontjából. Ők nem hiába lettek elsők a nyugati oldalon, és végig pályaelőnyben voltak. És most megint Oklahomában lesz a meccs. És a két oklahomai meccsen korábban úgy sikerült egy-egyet hozni a Pacersnek, hogy az első meccs már a Thunder zsebébe volt, és elrontották a végét. Ezt még egyszer nem fogja megcsinálni, valószínűleg se Shai Gilgeous Alexander, se a Jay Williams. Úgyhogy, hogyha stabilan játszanak, és a hajrában vezetnek, akkor most nem fogják visszaadni, és szerintem 3-2-vel mennek tovább. Szóval utána a hatodik meccsen Indianában mi lesz, az megint egy érdekesség. Ha mindenféleképpen tippelnem kellene, akkor én inkább mondanám a 4-2-t, de szurkolok, hogy legyen Game 7, mert az nyilván annál érdekesebb.
Game 7, azaz 3-3 után döntő mérkőzés. Lehet, hogy amatőr lesz a kérdés, de ahogy elmondtam, én nem vagyok NBA szakértő, követgetem nem rendszeresen. Itt számít az, hogy fáradtság van ilyen? Tehát a két csapat között akár ilyen szempontból a játékos minőség, mennyiség az dönthet erre az arra, vagy nincs itt ilyen kézzel fogható különbség?
Abszolút van.
Van.
Van. A különbség nincs is, de nagyon fontos szempont a fáradtság. Tehát egy jó játékosnak az ismerve az is, hogy mennyire tudja magát
milyen regenerációs képessége.
Igen, igen. Amúgy ebben nagyon sokat segít a liga. Régebben úgy nézett ki, hogy 2 napokat tartottak a döntőben szünetnek. Esetleg 1-3 napos szünet volt. Most csak 3, egy kivétele volt 3 napos szünet. Nagyon figyelnek arra, hogy inkább kipihent játékosokat nézzünk, hogy ez a sérülés elkülönülése miatt is jó. Másrészt pedig már az alapszakaszban load managementtel foglalkoznak a csapatok. Tehát van olyan játékos, akinek, hogyha egymás követő 2 nap van meccse, az egyike nem játszik. Hogy pihenjen, mert belefér. Mert akkor is bejutunk a rájátszásba, akkor is élcsapat leszünk, de ő hagy pihenjen. És hogyha nem 82 meccset játszik, csak 60-at, akkor azzal a negyedét megspóroltuk, és annyival többet tudott pihenni. De játékosokkal külön foglalkoznak, a Giannis Antetokounmpo a görög szörny. egy percig dobja a büntetőket, vagy 50 másodperc az átlag, valami ilyesmi, mert addig pihen. Aha. És ezt kihasználja. És amikor őt faltolják, akkor elsétál a félpályáig, nagyon lassan visszasétál, és már ilyenekkel játszik, hogy addig is a púzusát rendezze. A Steph Curry ugyanez, csak ő a sarokba kiáll, kicsit pihen, játék közben. És amikor mielőtt megkapná a labdát, akkor egy nagyot dobbant, és ezért tud bedobni 7-8-3-ast egy meccsen. Mert ilyenekkel már játszanak a játékosok.
Ugye, hogy hallgatlak, nekem folyamatosan az jut eszembe, hogy mennyire jobban vigyáznak a játékosaikra az NBA-ben a vezetők, a liga vezetői, mint például Európában, a futballban. Tehát itt nem fordulhat az elő, hogy az NBA döntő után mondjuk egy héttel vagy 10 nap el kell menni egy klubvilágbajnokságra, és ott játszani egy hónapig, tehát gondolom ez itt kizárt.
Más, persze, teljesen más. De nekem ez tetszik is, hogy nagyon figyelnek erre. Most mondhatják az idősebbek, Jordanék, hogy bezzeg nálunk, attól még ez egy jó irány, hogy figyelnek a játékosokra, fölösleges összehasonlítani a 90-es éveket a mostanival.
Hát igen, mert azért a játék intenzitás az más volt, még akkor is, hogyha az a Jordan-féle Chicago Bulls az egészen szédületes csapat volt, de én, aki ritkán látok NBA-t, és amikor megnézem egy-egy évben, azért látom, hogy itt is változik a játék, és
sokkal
és
gyorsabb,
intenzívebb,
sokkal gyorsabb, igen. Hát nyilván a technikai tudás, meg az orvostudomány is sokat fejlődik, de hát, hogyha igazából pártatlan akarok lenni, akkor azt mondom, mint a Michael Jordan mondott, hogy oké, hogy ezek a játékosok így játszanak, de tőlünk tanultak.
Igen, meg azért Jordan, a fiatal Jordan szerintem itt is bármelyik csapatban bármikor beférne. Tehát,
hogy ebben egyetértek, igen.
Akár a későbbi győztes NBA győztes együttesbe is, na de melyik csapat lesz az NBA győztese a 2024-25-ös idényben? Most nem jóslatot vagy tippelgetést kérek, inkább egy ilyen meglátás. Mondtad már, hogy te úgy látod, hogy innen fordulhat a kerék, de biztos az Indiana Pacersben van még meglepetés?
Pont az eddigi meglepetések miatt bármikor előjött belőlük, de most már ez elég volt. Most már ez sok. Tehát azt, hogy minden fordulóban csinálnak egy ilyen gyakorlatilag legendás, hősies visszatérést, ez már nagyon durva. Az OKC-nek szerintem ezt az idényt meg kell nyernie. Tavaly is elsők voltak a nyugati oldalon, csak nem jutottak döntőbe. A 27 éves talán a Shea, ami nem öreg, de telik nála is az idő. Nem szabad most már, na akkor majd jövőre ez alapján neki indulni. Ráadásul a Pacersben viszont van egy bajnok, a Pascal Siakam, ő 2019-ben bajnok lett a Toronto Raptors-szal. Nyilván ez nem fogja elvenni az ő motivációját, de szerintem a Thunder annyival motiváltabb és annyival összeszedettebb csapat, hogy szerintem nem lesz meg a Pacersnek idén.
És ez a 2-2-re a döntetlent hozó mérkőzés, ez nagyon egyértelmű volt? Tehát itt már te azt láttad, hogy egy esélyesebb csapat játszik egy kevésbé esélyes, egy gyengébb együttessel?
Valamelyest igen, a 2-2 az egy dolog, de azért, hogyha megnézzük a statisztikát, hogy mondjuk az első meccsen is úgy nyert a Pacers, hogy 0,3 másodperc volt, 48 percből, amikor vezetett. Tehát előtte eltelt 47 perc és 59 másodperc, úgyhogy vagy egyenlő volt, vagy a Thunder vezetett. És az utolsó pillanatban vitték el. A hajszálom múlott, hogy most nem 3-1 legyen. És oké, hogy mi lett volna, ha, mert az nem az történt, de akkor is a Thundernek statisztikailag erősebbnek kell lennie. Innentől most már csak az a lényeg, hogy helyén lesz-e a határozottságuk. Tehát van elég konfident a Shea-ben, illetve az, hogy mennyire működik majd flow-szerűen a játék. Mert amelyik csapat elkapja a flow-t az elején, az utána 10-20 ponttal vezetni tud. Uh-huh. És ez egy kicsikét talán veszélyes a Thunderben. Én azt mondanám, hogy sok játékos van, aki olyan zseniális, hogy eljut a csapatokat döntőbe, és valószínűleg addig tart a kapacitása. Örülök neki, hogy a Thunder játékosainál nem ez van, hanem most is helytállnak, és nem az izgalmat látom, amikor mondjuk a pont királyok elkérik a labdát, hanem azt, hogy ők most ezt tényleg határozottan végig fogják vinni.
Magyar idő szerint hánykor kezdődik a
2:30.
2:30, és te nézed?
Nézem, mind a négyet néztem.
Nézed végig, és másnap, hogy dolgozol?
Álmosan. Hát úgy kell csinálni, hogy lehető legkorábban le kell feküdni, aludni, és akkor utána arra 3 órára felkelni, és akkor, hogyha valaki nem 7 órát alszik, hanem 5-öt, hát most.
Aha. És egyébként rögzíted is, és visszanézed?
Csináltam úgy még az elődöntőket. Aha. Hogy inkább kora reggel néztem meg, és nem megszakítással, most már döntőt élőbe.
az élő műsorban
előre. Igen, nem adok esélyt annak, hogy ezt megtudjam az eredményt, vagy bármilyen részletet.
Na hát nagyon szépen köszönöm, és egyébként kinek drukkolsz, ezt nem is kérdeztem.
A rájátszás előtt a Thundert mondtam volna, de ez a Pacers, hogyha nyer, az nekem nagyon fog tetszeni amúgy, mert akkor ez egy legendás playoff. Szerintem az egyik legérdekesebb playoff, legérdekesebb döntő az utóbbi 10 évben. Ha egyet kell mondanom, akkor a Thunder, de amúgy hál' Istennek pártatlan vagyok.
No. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőknek pedig jó mesnézést, aki föl kell hajnalva és nézi az NBA döntő, az észak-amerikai profi kosárlabda finálé 5. felvonását, hogy lesz-e 6., vagy esetleg lesz 7., az a következő napokban majd kiderül. Hárman Átyás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a Magyar Testnevelési Sporton egy egyetem munkatársát hallották, akivel az NBA döntőről beszélgettünk szakszemmel. Köszönöm, hogy hallgattak minket, bennünket, engem, Mezei Dániel vagyok, ez pedig a Sportérték, további szép napot!